Történelmi csúcson az olajipar nyeresége, ezt mutatják az első negyedéves adatok. Előrejelzések szerint pedig a jelenlegi olajárak miatt az olajszektor 25 éve nem látott bevételeket fog generálni. Bár az Oroszország elleni szankciók nyomán úgy tűnt, hogy az orosz piacról való kilépés vesztességet generálhat, mára világosan látszik, hogy a magasabb kőolajárak és a nagyobb eladott mennyiségek szinte megduplázzák az olajcégek nyereségeit. De ki nyer valójában a jelenlegi olajárakon? Ez a nap kérdése. Jó estét kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm ma esti vendégünket, Litkei Máté, a Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai üzletágának vezetőjét. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, annál is inkább, mert ma egy sűrű nap van. Egyébként a magyar politikában, vagy belpolitikában, nem is tudom, hogy ez külpolitika egész pontosan, de hát azért ez érinti a klíma és az energia szektort is, az, ami most a következő két napban történik.
Így van, a CPEC nevezető konzervatív gyűlés Magyarországon és Budapesten kerül megrendezésre. Ez azt gondolom, hogy egy egyértelmű elismerése a hazai konzervatív politikai oldalnak. Gyakorlatilag az Orbán kormány ötödjére tudott megalakulni, és ez egyfajta receptként is szolgálhat a főleg nyugat-európai konzervatív politikai köröknek. A miniszterelnök elmondott beszédében is egy 12 pontos javaslat csomagot fogalmazott meg a konzervatív barátaink számára. Úgyhogy...
Az lesz ugye ebben az érdekes, hogy majd ebben az energiaharcban ez a 12 pont, vagy ez a recept, inkább azt mondom, hogyan tud működni?
Hát én azt emelném ki, hogy a külpolitikában mindenkinek a saját érdekeit kell képviselnie, mondta ezt a miniszterelnök is, tehát az ideológia alapú külpolitizálást, azt be kell fejezni, és a konzervatívoknak sokkal pragmatikusabbnak kell lenni. És itt konkrétan példaként is említette ezt a jelenlegi energia helyzetet, hiszen egyértelmű az, hogy Oroszország volt az agresszor, Ukrajna megtámadott fél, mi támogatjuk Ukrajnát, de olyan szankciókat nem szavazhatunk meg, amely jobban fájna Magyarországnak, mint amennyire tudjuk büntetni ezzel Oroszországot, hiszen a magyar emberek érdeke az első, a magyar külpolitika fókuszában a magyar embereknek kell lennie. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon világos példája annak, hogy hogyan gondolkozik másként a konzervatív oldal.
Ugye fájhez most gyakorlatilag akár bevallják, akár nem, majd minden Európai Uniós országnak, és az az érdekes, hogy Európán túl viszont éppen hasznot húznak az orosz-ukrán háború nyomán kialakult energiaválságból. Én most leegyszerűsítettem nyilván ezt a kérdést, vagy ezt a gondolatot, de hát a lényeg ennek mégiscsak az, hogy egyfajta modernkori adós rabszolgaságba tart Európa. Ez nem az én gondolatom volt egyébként, hanem Mernyei Ákosi, hogyha jól tudom.
Valóban az látszik, hogy Európa recseg-ropog, az európai gazdaságot már most megviseli ez a háborús helyzet, és még inkább megviselni a teljes leválás az orosz energiaszállításokról. Miközben azt látjuk, hogy az Egyesült Államok hosszú távú cseppfolyósított földgázszállítási szerződést kötött Európával. 2030-ig biztosított szállítások lesznek. Nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy az Amerikai Egyesült Államok meglátott egy kínálkozó lehetőséget ebben a zűrzavaros időkben. De azt is látjuk, hogy ezzel párhuzamosan az OPEC országok nem siettek kielégíteni a fölmerülő olaj igényt például a piacokon. Hiába szólította föl akár az Amerikai Egyesült Államok elnöke is, Joe Biden őket, hogy fokozzák a kitermelést, hiszen itt nagyon hamarosan, és ez már időközben be is következett, kínálati szűkösség fog föllépni a piacokon. Ők ezt nem tették meg, hiszen minél inkább keresett ez a termék, a nyers olaj, annál magasabb az ára. És nem véletlen az, hogy például az Aramco az a világ legnagyobb cégévé tudott megint előlépni, megelőzte az amerikai tech óriást, az Apple-t, hiszen rekord nyereségeket tudnak most az olajkitermelők, illetve az olajkereskedők ebben az időben elkönyvelni.
Itt egy szaúd-arábiai cégről beszélünk.
Így van.
Alapvetően. Az, hogy rekordmennyiséget tudnak kitermelni, ez mit jelent és meddig tart?
Nem is a mennyiségem van a hangsúly, hanem a nyerességem. Tehát például azt látjuk, hogy Oroszország esetében az Európába irányuló szállításoknak a mennyisége csökkent, a bevételeik mégis nőttek. Ez azért történt, mert egyrészt nyilván a háborús helyzet az fölbolygatta a piacokat, de nem csak maguk a háborús cselekmények emelték meg az árakat, és építették be a szállítók például a kockázatokat az árakba, hanem azt is látjuk, hogy az európai szankciók, ezeknek a szankcióknak a lebegtetése szintén idegessítette a kereskedőket, kitermelőket, hiszen felvetődött annak a veszély, hogy akár egy éven belül leválna bizonyos energiatermékek esetében az Európai Unió az orosz szállításokról. Ezek olyan mértékű kockázatot jelentenek, hogy a háború kitörése előtt 84 euró volt megawattóránként a földgázára. Amikor bejelentették először az Európai Unió döntéshozói, hogy le akarunk válni teljesen az orosz szállításokra, akkor ez felugrott 260 euró fölé. Tehát azt látjuk, hogy valójában nem az oroszok okozták ez esetben például az árak emelkedését, hanem pont az európai döntéshozók. Ezek az árak nyilván konszolidálódtak időközben, de nem tértek vissza a háború előtti árakra, és ezek a magas árak biztosítják ezeknek a cégeknek a magas nyereséget.
Elnézést, hogy kétkedő vagyok, de ez vajon véletlen volt, hogy így döntöttek, hogy egyfajta kényszer szülte ezt a döntést? Dönthettek volna másképp is?
Hát azt látjuk, hogy az Európai Unió döntéshozói ritkán járnak két lábbal a földön. Most is például az a javaslatcsomag, amit benyújtottak, a Repower EU csomag, az kéz a kézben jár egy korábbi csomaggal, az úgynevezett Fit for 55 nevezetű csomaggal, ami azt célozza, hogy meg kell emelni az energiának az árát, annak érdekében, hogy az embereknek idézőjelben fájjon fosszilis energiahordozókat használni, ezért úgy számolnak, hogy majd gyorsabban át fognak állni a megújuló energiaforrásokra. De hát már most is egekben vannak az árak. És azt látjuk, hogy a brüsszeli döntéshozók, illetve a brüsszeli javaslat kidolgozói ezt a valóságot nem veszik figyelembe, továbbra is emelni akarják az árakat, és nem mondanak le a korábbi javaslataikról. Úgyhogy valami fajta szándékosság mindenképpen van emögött. Azt is látjuk, hogy az orosz energiahordozóról való hordozókról való leválás az nem egy új keletű cél. Ezt évek óta hangoztatja az Európai Unió, de nem volt ennek realitása egészen a közelmúltig. Például a gázszállításoknak a kétharmada az orosz, illetve norvég forrásból származik, 40%-a az európai importnak az oroszoktól, 20-valahány százaléka, 1-2%-a pedig a norvégoktól érkezik. A ketten kiteszik a kétharmadát az európai importnak. Ez nem azért van, mert ennyire szeretjük ezeket az országokat, Norvégiával tradicionálisan jobb a viszonyunk, Oroszországgal hektikus, de azért, mert nem volt más olcsó és alternatív beszállítási lánc.
Érdekes volt, hogy amikor Zelenszky elnök tulajdonképpen videóüzenetben vagy egy bejelentkezéssel majd minden európai országnak a parlamentjében felszólalt, akkor a norvégok elé is odaállt, és azt mondta nekik, hogy tessenek többet kitermelni. Ez a maguk dolga, ez a maguk feladata. És a norvégok ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy megvizsgáljuk ennek a lehetőségét, egyáltalán nekünk is megéri-e, vagy hogyan tudjuk ezeket feldolgozni, azt mondták, hogy ez csak természetes, és felállva tapsoltak Zelenszkinek. A kérdés az, hogy Norvégia, hogyha növeli a kapacitást, akkor milyen területeket, vagy mennyivel többet tud eladni, mennyiben lesz az hasznára Európának, mennyivel több tartalékuk van. Ugyanígy például most, ugye, hogyha jól olvastam, a románok kezdtek tengeri feltárásokat.
Igen, tehát vannak tartalékok, kétségkívül. A norvégok is tudják bővíteni a kitermelést, és tudják bővíteni a szállításokat. Ezt eddig nem azért nem tették meg, mert nem akartak több pénzt keresni, infrastruktúrális beruházásokat igényelnek ezek tehát a szállítási kapacitásokkal van probléma, ezt, hogyha bővíteni akarjuk, ez időt és pénzt igényel. Ezt nyilvánvalóan meg fogják tenni. Tehát nem kell szerintem attól tartanunk, hogy a norvégok ne bővítenék, ha erre lehetőségük van a kapacitásokat, hiszen érdekük az, hogy a lehető legtöbb energiát azt tőlük vásárolja meg.
Mekkora segítség ez Európának?
Hát, hogyha megnézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy az oroszok jelenleg 155 milliárd köbmétert szállítanak Európának. És ezt a mennyiséget jelenleg a norvég, a egyelőre hipotetikus román, illetve más irányból történő szállításokkal, ideértve az amerikai LNG szállításokkal összeadva sem tudjuk kielégíteni. Az amerikaiak például 15 milliárd köbméter cseppfolyósított földgázt ígértek erre az évre, és 2030-ra is csak évente 50 milliárd köbmétert. Tehát, hogyha ezeket a kapacitásokat összeadjuk és számolunk azzal, hogy egyébként az energiafelhasználás az növekszik európai szinten, akkor azt látjuk, hogy az oroszokat nagyon nagy erőfeszítések árán egyelőre ezek árán se, de egyébként hosszú távon talán ezek árán nagyon nagy befektetésekkel és az árak növekedésével ki tudjuk szorítani, de ez mondjuk egy ilyen 5-10 éves időtávban.
Hogy látja, hogy nem megkésett egyébként Európa gondolkodása abban, hogy függetlenítenie kell magát valamilyen szinten az orosz energiahordozóktól, mert olyan, mintha váratlanul érte volna a világot az, vagy váratlanul érte volna Európát, maradjunk a kontinensnél, az, hogy ilyen mértékben ki van szolgáltatva annak az egy országnak.
Hát nézze, Európa energetikai szempontból nem volt sosem önellátó. Most az Európai Unióra gondolok, hogyha szűkítjük a kört, akkor pedig kiváltképpen nem. Tehát az orosz energiaszállításokra, de egyébként észak-afrikai vagy közel-keleti szállításokra mindig rá voltunk szorulva, és azok a törekvések, vagy azok az alternatívák, amik tudták volna csökkenteni ennek a kitettségnek a mértékét, gondolok itt például a nukleáris kapacitásoknak a bővítésére, ahhoz is kell fűtőelem, de sokkal inkább szigetszerűen tudott volna működni itt a kontinens. Ezek esetében nem tettük meg a szükséges lépéseket, Németország egyenesen visszafelé haladt ezen az úton, és növelte a gázszállításokat. Hogy megkésette, én azt gondolom, hogy olyan értelemben nem megkésett, hogy a teljes leválás például az orosz szállításokról sosem volt észszerű döntés. Az, hogy itt csökkentjük a kitettséget, az egy racionális cél, és azt gondolom, hogy e tekintetben Magyarország is abban érdekelt, hogy minél diverzebb legyen a beszállítás. Ha van rá lehetőség, vásároljunk máshonnan is gáz. Persze, növeljük a versenyt, akár még le is tudjuk törni az árakat, de teljesen függetlenedni nem tudunk külső szállítóktól, mert Európának nincsenek olyan gázmezői, nincsenek olyan olajmezői, amiket gazdaságosan kitermelve versenyképesek tudnánk maradni.
Igen, csak itt közben én arra is gondolok, hogy közben az Európai Unió is meghirdette a maga klímacéljait és a maga klímatörekvéseit, miközben alternatív energiákra kellene átállni, mégis vásároljuk a gázt, mégis vásároljuk a kőolajat és egyéb energiahordozókat. Szóval, hogy itt hol érnek majd itt össze a dolgok, hogyan lesz ez kompatibilis a klímacélokkal?
Volt egy elképzelés, ez a mai napig tartja magát brüsszeli körökben, ami arról szól, hogy teljes mértékben át tudunk állni megújuló energiaforrásokra. És minden energiaigényenket ilyen forrásokból fogjuk kielégíteni. Ez jelenleg egy lázálom. Nincsenek meg a technikai feltételek. Az tény és való, hogy nagyon drasztikus mértékben csökkent például a megújuló energiával előállított villamosenergiának az ára, de nem tudjuk eltárolni ezt a villamosenergiát. Tehát amikor az időjárási körülmények megfelelnek, akkor termelnek ezek a kapacitások, amikor nem, akkor pedig nem termelnek. Éppen ezért például Németország esetében azt láttuk, hogy a megújuló források térnyerésével párhuzamosan gáz erőművi kapacitást is fejlesztettek, hiszen ki kellett egyenlíteni, az embereknek ugyanúgy szüksége volt villamosenergiára otthon a háztartásokban, és az iparnak is ugyanúgy szüksége volt rá. Na most, hogyha a gázról le akarunk válni a legnagyobb szállítónkról, akkor nyilvánvalóan a megújuló célok is veszélybe kerülhetnek. Természetesen bejön a képbe ez a cseppfolyósított földgáz. Na most a cseppfolyósított földgázzal viszont az a nagy probléma, hogy sokkal nagyobb a klímaterhelés. Már csak a kitermelésnél, és ez jellemzően palagáz, ami egy kéregrepesztéses módszerrel kerül kitermelésre, és nagyobb a metán elszivárgása is a kitermelés során, tehát több üvegházhatású gáz kerül a levegőbe, de ezt elképesztő energiával le kell fagyasztani mínusz 162 Celsius fokra, ezt átszállítják egy másik kontinensre, visszaalakítják, bekerül a csőrendszerbe, és aztán lehet használni. Na most itt körülbelül egy harmadával nagyobb a klímaterhelés, mint a vezetékes szállítás esetében. Tehát, hogyha össze akarjuk hangolni a klímacélokat a gazdasági célokkal, akkor az LNG az nem a legjobb alternatíva a vezetékes szállításhoz képest. Mégis most azt látjuk, hogy politikai alapon ezt az áldozatot képes meghozni az Európai Unió, úgy, hogy korábban ő volt a zászlóvívője a klímacélok elérésének.
Tesz egyébként valamit azért az Európai Unió, hogy idővel majd ezeket kiküszöbölje? Mert most mondjuk azt, hogy van egy vészhelyzet, és ezt kell megoldani a lehető leggyorsabban.
Hát azt látjuk, hogy ugye, mint említettem, hosszú távú gázfejtési szerződést kötöttünk az Egyesült Államokkal. 2030-ig van egyfajta elköteleződésünk, hogy akkor vásárolunk az Egyesült Államoktól, és nekik van egy elköteleződésük, hogy ők pedig szállítanak. Tehát ezen az időtávon az látszik, hogy az LNG-vel számol, azzal a cseppfolyósított földgázzal számol az Európai Unió. Azt is látjuk, hogy nem csak az Egyesült Államoknál próbálkoznak. Robert Habeck, a német klíma és gazdasági miniszter Katarba járt, nem olyan régen, februárban, és győzködte őket, hogy szállítsanak Németországnak cseppfolyósított földgázt. Mellette Németország két LNG terminált épít, 3-5 éven belül fog ez elkészülni. Az látszik, hogy a lengyelek is építettek ilyen LNG terminált, tehát mindenki azzal számol, hogy a cseppfolyósított földgáz kapacitásokat növelni kell, ilyeneket kell majd vásárolnunk. Ez alapvetően nem is lenne probléma, hiszen miért ne lehetne több forrásból kielégíteni ezt az energiaigényt, de teljes mértékben átállni, ez sem a környezetnek nem jó, sem a gazdaságnak, hiszen ez egy nem csak környezetkárosító, de drágább energiaforrás is.
Az egyik kérdésem, hogy lesz-e pénz arra, hogy az országok, a tagállamok megvásárolják ezt a palagázt?
Hát ugye egyáltalán, hogy igen, lesz-e pénz megvásárolni, de az első kérdés az, hogy lesz-e pénz az infrastruktúra kialakítására. Hiszen ugye itt terminálokat kell majd építeni, átalakító egységeket kell építeni, és azért arról is szót kell ejtsünk, hogy 250 tankerhajó szeli most az óceánokat, és hogyha itt a vezetékes gázszállítás mennyiségét is át kell terelni tengeri útvonalakra, akkor több hajóra is lesz szükség. Ez egyrészt idő, hogy ezek elkészüljenek, másrészt ebbe is valakinek bele kell fektetni a pénzt. Na most, hogy lesz-e pénz, ugye a Repower EU javaslatcsomag az arról szól, hogy ezt a függetlenedési folyamatot az Európai Unió valahogyan finanszírozza meg. A nagy csalódás ebben a csomagban az, hogy a körülbelül majdnem 300 milliárd eurós csomagból 20 milliárd euró az új forrás. Minden más forrás az átcsoportosítás az agrártámogatásokból, a kohéziós alapból és a COVID utáni gazdasági helyreállítási alapokból. Magyarán az Európai Bizottság jelenleg azt tudja mondani a tagállamoknak, és semmilyen más eszköze nincs, hogy amit az agráriumnak odaadnátok, amit a kohéziós támogatásként a gazdaságfejlesztésbe beleraknátok, és amit a COVID alatt elszenvedtetek gazdasági visszaesést, és azt szeretnétek visszaállítani, ezeket a forrásokat felejtsétek el, most minden erővel koncentráljatok arra, hogy alakítsátok át az energetikai szektort, hogy utána drágábban tudjátok vásárolni például az LNG-t.
Magyarán az egyik zsebéből kivesz, és a másikba áttesz.
És még csak nem is a sajátjából, hanem a tagállamok zsebébe, az egyik zsebéből a másikba. Igen, sajnos ez nagy csalódás. Én azt gondolom, hogy ez semmiképpen nem lehet megoldás, már csak azért sem, mert éppen kibontakozóban van egy élelmiszerválság is, és hogyha az agráriumtól forrásokat akarunk elszívni, akkor lehet, hogy rövid távon az energetikában nyerünk, de az agráriumban óriásit fogunk veszíteni. Tehát az látszik, hogy például a gabona, a kukorica, illetve napraforgó termesztés, azok a mennyiségek, amik majd piacra fognak jutni, azok vissza fognak esni a háború miatt. Ez egy begyűrűző élelmiszerválságot tud okozni, nem csak Európában egyébként, hanem Észak-Afrikában is, és ezt valahogyan kompenzálni kell. Tehát, hogyha mondjuk tudjuk ezeket a termeléseket itt Európában bővíteni, és valamennyire betölteni azt a rést, ami most keletkezik, akkor tudjuk enyhíteni a jövőbeli válságot. De ehhez agrártámogatásokra van szükség.
Beszéljünk még egy kicsit, hogy kanyarodjunk vissza, az előbb a tankerhajókról beszélgettünk, ugye? Hogy azt, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy 250 tankerhajó van jelen pillanatban. Azt nyilván ebből a stúdióból nekem, és még biztos nagyon sok mindenkinek nehéz elképzelni, hogy mekkora egy ilyen tankerhajó, és hogy mennyi cseppfolyósított gázt tud szállítani, mire elég egy ilyen szállítmány. Hogyan tudjuk ezt leginkább közelhozni a hallgatókhoz?
Hát ezt úgy kell elképzelni, eleve ezeket a tankerhajókat, csak hogy kicsit messzebbről indítsam, hogy amikor lefagyasztják ezt a alapvetően légnemű anyagot, akkor nagy nyomás alá is helyezik, és így töltik be egy alapvetően dupla falú termoszba, hiszen annak a hőmérsékletét tartania kell, és lehetőség szerint az elszivárgásnak is minimálisnak kell lennie. És itt olyan mennyiségekről beszélünk, ami azért alapvetően országok iparának az ellátására elegendő, tehát bődületes mennyiségek. Nyilván a tankerhajók azért skálázottak, tehát különböző méretű szállítások vannak, de ezek nem lakossági méretű, hanem ipari méretű hajók. Tehát akár mondjuk egy kisebb országnak a több hétre vagy hónapra elegendő szállítását tudják ezek kielégíteni. És nyilván ezek rendszeresen fordulnak, jönnek, mennek. És amikor ezek érkeznek egy kikötőbe, akkor ezek kiürítésre kerülnek, ott visszaalakítás, és a hajó fordul, és megint egy újabb szállítmányt visz. Na most ezt a tevékenységet úgy tudja végezni, hogy folyamatosan hűti ezt a rakományt, és a modernebb tankerhajók azok tudják magát a cseppfolyósított földgáz, illetve annak a visszaalakított formáját üzemanyagként is, meg saját energiaként is használni, de a régebbi típusok nem. A régebbi típusú hajók azok nagyon környezetkárosító és kevésbé hatékony üzemanyaggal működnek, és ezen fölül szállítják ezt az energiahordozót. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy ezeknek a működése, tehát a tankerhajók üzemeltetése, ez egy nagyon nagy környezetterheléssel is együtt jár, amit nem veszünk most jelenleg figyelembe, és közben ugyanúgy ragaszkodunk a 2030-as vagy 2050-es klímacéljainkhoz. De az a baj, hogy ezek a célok egymást kiütik jelenleg.
Vajon tudta ezt, de ez tényleg csak zárójeles megjegyzés, hogy tudta ezt Greta Thunberg, amikor felszólalt ugye a klímacsúcson.
Nem nagyon halljuk mostanság Greta Thunberget felszólalni.
Igen. Na folytassuk Ukrajna helyzetével, illetve hát először azzal, amit a litván miniszterelnök mondott, vagy vetett fel a napokban, hogy el kell zárni az ukránoknak a gázcsapot ugye Magyarország felé, és akkor vagy a kőolaj vezetéket, és akkor már is megoldódott a kérdés. Ezzel viszont Ukrajna is bukna, nem csak Magyarország.
Hát nem véletlen az, hogy az ukrán elnök néhány héttel ezelőtt kifejezetten felszólította az európai tagállamokat, hogy a mindenfajta gázszállítást azt lehetőleg az ukrán vezetékeken keresztül végezzenek, hiszen akkor annál több a tranzit díja, amit föl tud számolni, és az ukrán gazdaságot ezzel lehet támogatni, és akkor a háborúban támogatólag lépünk föl. Na most ez az egyik oldala az éremnek, a másik oldala az éremnek, hogy Ukrajna ugyanúgy vásárolja az orosz energiahordozókat, tehát hogyha elvágnánk mindent egyik napra a másikra, akkor Ukrajnát is büntetnénk ezzel. Tehát semmiképpen nem lehet racionális ez a döntés, és mégis azt látjuk, hogy ezek a szlogenek újra és újra fölmerülnek. Valójában nehezen értelmezhető a politika világán kívül, hiszen hogyha Ukrajnát a háborús tevékenységében támogatni akarjuk, azt akarjuk, hogy legyen energiájuk. Egyébként zárójelbe jegyzem meg, hogy nemrég az árstopp feloldásra került Ukrajnában is, és forintban 4 számjegyű üzemanyagárak jelentkeztek, és bizonyos kutakban pedig azt tapasztalták a fogyasztók, hogy egész egyszerűen elfogyott az üzemanyag. Tehát amikor azt mondjuk, hogy zárjunk el minden forrást, és Oroszországtól ne vásároljunk semmit, akkor ezt a helyzetet még eszkaláljuk is. Tehát így sincs könnyű helyzetben Ukrajna. Én nem gondolom, hogy észre lenne, hogyha egyáltalán nem szállítanánk az oroszoktól, és például ezen keresztül nem támogatnánk Ukrajnát.
Ugyanakkor, hogyha Ukrajna nem vásárol Oroszországtól energiahordozókat, akkor honnan vagy hogyan szerzi, vagy hogyan szerezheti be? Ugye a tengeri kikötői most tulajdonképpen blokád alatt vannak, oda szállítani nem lehet, hivatalosan nem az Európai Unió része vagy tagja.
Igen. Van egy csalafintaság, amit egyébként a bolgároknál és a lengyeleknél is tapasztalunk. Ugye náluk is most az oroszok bejelentették, hogy mivel itt elszámolási viták voltak, nem szállítanak nekik közvetlenül gázt. De minden ország tranzit ország, tehát rajtuk keresztül érkezik egy harmadik országba földgáz például. És Ukrajna is így jár el, hogy rajta keresztül érkezik földgáz, visszavásárolja a harmadik országtól az orosz földgáz. gázt, és ő otthon el tudja mondani, hogy a Gazprommal nem kereskedik, oroszoktól nem vesz energiát, de orosz energiát vesz mégis. Ugyanezt történik Lengyelország esetében és Bulgária esetében is. Valójában ez megint csak azt tudom mondani, hogy politikailag értelmezhető, de energetikai szempontból, vagy gazdasági szempontból nem értelmezhető, hiszen hogyha tényleg meg akarnánk valósítani a leszakadást az orosz energiahordozókra, akkor ezek az országok is energia nélkül maradnának.
Hogyha szakértőként valamennyi oldalt végignézi, és egymás mellé teszi azokat a kockákat, amelyek ebben a kirakósban vannak, akkor hogy látja, hogy hány év mire ez megoldódhat? Most akár új programokkal, nem tudjuk, hogy a háború meddig tart, nem tudjuk, hogy ki és hogyan építi majd újjá például Ukrajnát.
Hát... Hogyha szűkítjük a kérdést, mondjuk Magyarország esetében ez a helyzet mikor rendeződhet, akkor az egyik válaszom az az, hogyha az olajembargót sikerül abban a formában átvinni, ahogyan például a Szijjártó külügyminiszter úr javasolta, hogy a vezetékes szállításokra ez ne vonatkozzon, csak a tengeri szállításokra, akkor Magyarország esetében ez akár már jövő héten megvalósulhat, és akkor benne vagyunk, megszavazzuk, menjünk tovább. Hiszen ez esetben a magyar gazdaságot kevésbé fogja érinteni, de mégis valami fajta szankciós csomag elfogadásra került, tehát az Európai Unió részéről sincs arcvesztés. Abban az esetben, hogyha továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy teljes leválás legyen, szerintem még legalább hetekig, de inkább hónapokig fog ez elhúzódni. És maga a gazdasági helyzet az, mikor rendeződhet, én azt gondolom, hogy ha le akarunk válni, akkor legalább 5 év, mert át kell alakítani például Magyarország esetében is a teljes energia szektort, de a kontinens szempontjából inkább 5 és 10 év. Hiszen olyan, például Franciaország bejelentette, hogy atomerőműveket épít, 6-ot fog megépíteni, és 8-at kezdenek el tervezni.
De tőlük veszik a németek is tulajdonképpen az energiát.
Így van. Tehát én azt gondolom, hogy a francia elnök azt látta meg, hogy ők energia exportőrök tudnak lenni a kontinensen belül. Szerintem ez egy helyes helyzetfelismerés, és ők arra rendezkednek be, hogy a szomszédos országokat, de elsősorban Németországot el fogják majd látni villamos energiával. Na most ezeket a folyamatokat végigvinni, akár ilyen erőműveket építeni, akár mondjuk a MOL-nak a reorganizációja, hogyha át kell állni más típusú olajra, akkor az egy sok éves folyamat. A MOL esetében ez egy 2-4 év, és akkor utána még nyilvánvalóan vannak más, például az adriai gázvezetéknek a fejlesztés, olajvezetéknek a fejlesztése, az ottani finomítóknak az átalakítása, tehát ez egy sok éves folyamat. Leghamarabb 5 év, és onnantól kezdődően, hogyha hosszú távon és nagyobb perspektívában gondolkodunk, akkor akár 10 éves folyamatban is kell gondolkodnunk.
Innen folytatjuk legközelebb. Az elmúlt fél órában Ritkei Máté, a Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai üzletágának a vezetője volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Valamennyi munkatársam nevében pedig hallgatóink figyelmét köszönöm, minden jót. Csetebeltát hallották.